Annyira izgulok, nem tudom, hogy miért. Azért, mert leírtam az előadásomat, és soha nem szoktam leírni, mindig szabadon beszélek, de úgy döntöttem, hogy azt mondták a kollégák, hogy sokkal tudományosabb, ha leírom. Úgyhogy most leírtam minden egyes mondatot, és megpróbálok ennek megfelelni, hogy így pályafutásom végén végre egyszer egy ilyen nagyon komoly izét is csináljak, tudományos dolgot. Amikor a címet választottam, akkor nem nagyon gondolkoztam, megtaláltam ezt a számomra tetsző szókapcsolatsort, mennyi ábrája a hosszú időnek, ez Révész Bélától származik, egyébként ha beütjük Révész Béla Adjendre, ez így rögtön kijön a Google-ba. És amikor ezt kényszerűségből adtam ezt a címet, akkor azt hittem, hogy majd ennek lesznek következményei negatívak, de amikor végig gondoltam az egészet, és komolyan belemásztam ennek a hagyatékrésznek a kutatásába, akkor úgy éreztem, hogy ez egy nagyon pontos cím, és lefedi azt a kézirat sorsot, ami Adit érintette, vagy Adival kapcsolatban mindannyian látunk, és épp Rózsapalvi Zsuzsa előadása is ezt bizonyítja. Tehát akkor mostantól olvasok. Az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia kézirattára, a Petőfi Irodalmi Múzeum esetében természetes, hogy Ady Endre hagyatéka a gyűjtőkörébe tartozik. Nem ennyire magától értetődő, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteménye is őriz Ady Endrével kapcsolatos dokumentumokat. Épp ezért kívül esik az Ady kutatók érdeklődési körén ez az intézmény. Persze akadtak néhányan, akik tudtak az Ady vonatkozású dokumentumokról, mint például Vitályos László Láng József, de valami oknál fogva mégsem vált köztudottá ez a dolog. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteménye sem ezt az anyagot reklámozta, mivel az ő érdeklődési és gyűjtőkörükön is kívül esett az irodalmárok számára, hogy becsés kézirat együttes. Ugyanakkor nagy szakértelemmel és gondossággal őrzik ezeket a kincseket is. Révész Béla Ady Endre hűséges barátja 1937-ben és 1942-ben adta el a fővárosi polgármesteri hivatal 14. ügyosztályának a birtokában lévő, az akkor még birtokában lévő levelek egy részét. Ez a 14-es szám a közművelődési és művészeti ügyosztály nevét takarja, és ez az osztály adta át az akkor még fővárosi könyvtár nevet viselő intézménynek ezeket a dokumentumokat. Érdemes közelebbről megvizsgálni ezt a gyűjteményt, mert komoly meglepetéseket tartogat a kutatók számára. Vitályos László Ady Endre levelezése kritikai kiadásának első kötetében, a Levelező Ady Endre című alapos tanulmányában részletesen számba veszi Ady kéziratainak gyűjtőhelyeit. Máig megkerülhetetlen összefoglalója ez az Ady hagyaték hányattatott sorsának. A különböző gyűjtemény egységek vándorlása egyik helyről a másikba, ebben a története, ebben a tanulmányban Vitályos kitér a fővárosi könyvtárba került kéziratokra is, ezt írja. Révész 1937-ben, majd 42-ben 27 levelet és 6 verskéziratot adott el. Az Ady vonatkozású levelek közül 19-nek az írója Ady, egynek Diósiné. Az Ady levelek címzetjei: Diósiné 4 darab, a Diósi házaspár 2 darab, Brühl Berta 4 darab, Révész Béla 7 darab, Ady Lajos 2, és Diósiné Adinak 1 levelet írt ebben a gyűjteményben. Vitályos László számbavétele ismert alapossága ellenére sem pontos. Ennek több oka lehet, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteménye újra rendezte a révész anyagot, így ma már egyben látjuk az egész révész gyűjteményt, amely náluk található. Ha összeadjuk az Ady által írt levelek számát, valóban megvan a 19, csak hogy Vitályos eredetileg 27 levélről ír. Ha beszámítjuk Diósiné levelét is, még mindig csak 20-nál tartunk. Örömmel közölhetem, hogy megvan a további 7 levél is, csak a címzettek megoszlása eltérő Vitályos felsorolásához képest. Így megállapíthatjuk, hogy Adinak nem 4, hanem 6 levele szól Diósi Ödönnének. Ady révészhez írott leveleinek száma nem 7, hanem 10. Ebből egy levél verset is tartalmaz, erre alább még kitérek. Ady Brühl Bertának írott leveleinek száma nem 4, hanem 6. A Diósi házaspárnak valóban 2 levél szól, Ady Lajosnak is 2, ahogy Vitályos tanulmányában szerepel, és Diósiné is valóban 1 Adinak szóló levéllel szerepel ebben a gyűjteményben. Ez összesen 27, így már hiánytalan a révész által átadott hagyaték levelezés része. Óhatatlanul izgalomra szúr rá a filológuson, hogy a többlet új, eddig ismeretlen levelek miatt van, de alapos ellenőrzés után kiderült számomra, hogy minden levél szerepel a kötetekben, a kritikai kiadás köteteiben, helyes forrás megjelöléssel. Hogy a számszerű tévedés miért következett be, nem tudjuk, de nem is annyira fontos. Van erre vonatkozóan egy teóriám, de tényleg lényegtelen. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épületének felújítása, a Budapest gyűjtemény épületen belüli új helyre költözése jó lehetőség volt a gyűjtemény revíziójára. A révész hagyaték egésze két vaskos irattartóban található ma már. Minden írott oldal jól látható és olvasható, így elősen fordulhat, hogy ne kerüljön egy kutató szem elé az egész ott található hagyatékrész. A kéziratok új jelzetet kaptak, tehát a levelek kritikai kiadásában közölt jelzet nem pontosan felel meg a mai jelölésnek, amely jelenleg így helyes, leltári szám Q09. Ezektől most mindenkit megkímélek, ezeket a betű és szám kombinációkat nem olvasom fel, viszont írásban rögzítettem, hogy az utánam következők lássák és e szerint használják majd. Találunk két olyan levelet is itt, melyek nem tartoznak a kritikai kiadás érdeklődési körébe. Az egyik Brühl Adélnak, egy édesanyjához, Brühl Sámuelnéhez Párizsból írt levele 1901. április 3-ai dátummal, amelyben tartozásaikról és azok törlesztéséről számol be, és érdeklődik egy Hedvig nevű lány lakodalma felől. A másik Diósi Ödönné Révész Bélának írott levele 1912. december 9-i datálással, melyben megköszöni Révész könyvét, amit Lédának dedikál. Diósiné a Léda megszólítást határozottan visszautasítja fájó számára. Adi ekkor már csaknem egy éve szakított vele, már az elbocsátó szép üzenet is jó fél éve megjelent a Nyugatban, 1912. május 16-án. Diósiné azonban annyira megbántudott, hogy nem kíván többé Léda lenni, mintha le akarná tagadni, hogy nem is olyan régen még Adi múzsája volt. Persze ismerünk olyan történetet is, még abból az időből, amikor javában tartott a szerelem, hogy amikor Lédát megkéri egy rajongója, hogy dedikáljon egy verses kötetet, ő azt válaszolja, Léda a versek szereplője, engem Brühl Adélnak hívnak. A kritikai kiadás számára is érdekes Adinak egy révészhez szóló levele, amelyben verset is találunk. Szögletes zárójelben az éjszakán pont-pont-pont kezdősorral jelölt a szöveg, levelezés kötetben nem szerepel, a versek kötetben igen, de a kritikai, tehát így mondom, hogy a kritikai kiadás levelezés kötetében nem szerepel ez a kézirat, a versek kötetben igen, de a kritikai kiadás kötetében autográf ceruzával írt tisztázat hasonmásaként szerepel, melyet révész Ady Endre életéről és verseiről, jelleméről, Gyoma 1922 című könyve 217. oldalán közöl. A kritikai kiadás ezt ismerte, ez alapján közölte a verset, de most az eredeti kéziratot is felleltük. A levélbe illesztett teljes szöveg így szól. Mivel én levélként is felfoghatom ugye ezt a verset, vagy a levélben megjelent verset, a teljes szöveg rövid, úgyhogy felolvasom. Nagyságos Révész Béla úrnak, az éjszakán nagy hangszerünkön várva remekbe feszül a húr, sugdosódnak az égi manók, hol a karmester úr. Bús emberek éjj csapatja vár, a sok gethes hangulat, választ kérünk, meddig várjuk még a karmester urat. Ezek után maradtam szerető barátod, Ady Endre. Révész magyarázó szövegekkel is ellátta az eladott kéziratok némelyikét, így például ezt is. Azt írja, hogy Ady a három hollóból küldte a közeli Helvécia kávéházba, ahol akkor Révész tartózkodott. A Helvécia az Andrássy út és a Nagymező utca sarkán volt, tehát nagyon közel a három hollóhoz. Az éjszaka karmestere jelző ennek a versikének köszönhetően ragadt Révész Bélára. Ezen kívül még 5 verskéziratot is őriz a Budapest gyűjtemény. A Haj megmaradni nagy betegnek 1912-es cím nélküli kézirat, amely Tétakozni és akarni címmel ismert, és az Ősz dicsérete 1914-es címűek még nem kerültek sorra a kritikai kiadásban, de a kéziratok a Budapest gyűjteményben találhatóak, tehát a jövőben nem szabad erről megfeledkezni. Az Egyedül a tengerrel című vers töredéke 1906-ból, és a Bolyongás Azurországban ribériai emlékek összefoglaló cím egyik darabja 1906-ból szintén, valamint az Egy ismerős kisfiú 1907 című versek már bekerültek a kritikai kiadás megfelelő köteteiben, de mindhárom esetben a versek kéziratait nem ismerik, napilap után, vagy éppen Révész Béla könyveinek, valamelyik könyvének faksimile közléséből veszik át a verseket. Az Egyedül a tengerrel című vers esetében a Budapest gyűjteményben található töredék sem teszi teljessé a kéziratot, ugyanis itt a vers 7.-12. sora, az OSK-ban pedig a vers 13.-18. sora van meg, a verső első két-három soros verszaka még mindig ismeretlen helyen lapul, vagy megsemmisült. Ennek a konferenciának az is célja, hogy megismerjük a közgyűjtemények adianyagát, így mostantól mindannyian tudhatjuk, hogy a Budapest gyűjteményben őrzik ezeknek a verseknek az eredeti kéziratát. A leveleken és verseken kívül még egy adi kéziratot fedeztem fel a gyűjteményben. Műfajának meghatározása nehéz, a szöveg eddig még sehol sem jelent meg, jelenlegi tudásom szerint. Ez pedig adi bejegyzése Friedman Erzsébet Zsóka emlékkönyvébe. Mint tudjuk, Friedman Zsóka első diákszerelme volt Adinak Zilahon. A szöveg így hangzik: a hőstettek a férfi új bátorsághoz illenek csupán, a férfi a tetteké, a nő az érzelmeké, erénye, bűne egy, a szerelem, mert ez istennővé és elkárhozottá egyaránt teheti. Isten a némbelt szerelemre teremté. Ez utolsó mondat idézőjelben. Zila, 96. szeptember 4. D. Adi Endre J. hallgató, tehát Diós Adi Adi Endre joghallgató. Ez a pársoros bejegyzés, 19 éves volt ekkor Adi. Azért, ha stilálisan elemezzük, akkor elég érdekes következtetésekre juthatunk. Viszont az tény, hogy ez az utolsó mondat, Isten a némbelt szerelemre teremti, ez a Bibliában, a Teremtések könyvében van, és abban az értelemben a némber még nem vette föl azt a jelentését, amit később igen. Azt, hogy 1890-es években ez a némber szóhoz ragadt-e már negatív jelző, ez további kutatást igényel, de van olyan sejtésem, hogy addigra már igen. Ez azért az adiféle nőkhöz való viszonyban, főleg a 19 éves adiéba belefér, hogy így írjon egy Friedman Zsóka nevű polgári származású, jól nevelt fiatal lánynak az emlékkönyvébe. Adi 19 éves, amikor ezeket a sorokat írja, néhány évvel később, amikor megtudja, hogy egykor imádottja férhez, mert Zsóka búcsúzója címmel ír hozzá verset, amelyet második kötetében az 1903-as még egyszer versei közé is felvesz, de több hozzáírott verset is ismerünk. Zsóka jóval Adi halála után a Vasárnapi Újság 1924. július 20-i mellékletében közli a híres, Adit megörökítő Székely Aladár által fotografált képeslapot, melyet a költő dedikált számára a következő szöveggel: bevégzett regény, be nem végzett álom, Zsókának Adi Endre. Úgyhogy ezt csak azért szerettem volna ezt a költői szép mondatot ide mellé tenni, hogy a némberből egy kicsit kiemeljük a Adi és Zsóka kapcsolatot. A Petőfi Irodalmi Múzeum is őriz egy emlékkönyvet, amelyben Adi bejegyzése olvasható. Az Ilahi Miklósi Annának szóló versike, amely szöveget szerepelteti az Adi Endre összes versei, Osiris kiadó 2001, Láng József, Schweitzer Pál. Az 1969-ben megjelent kritikai kiadás, tehát a versek kritikai kiadása nem tartalmazza ezt a versikét. Ezt most megnéztük reggel, hogy 1979-ben került be az az emlékkönyv a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában, tehát valószínűleg 1969-ben ez a szöveg még ismeretlen volt, de 2001-ben már olvasható nyomtatásban. Ezt a 16 éves költő írta, legyen érte, derült, vidám, mint a tavasz, szép reggele, stb. Stb. De a Friedman Erzsébetnek szóló szöveg se nem vers, se nem novella, se nem publicisztika, de ha már ismerjük, be kell majd sorolni valahova, és közölnünk kell, talán mint üzenetet a levelek közé. Korábban egy mondat erejéig említettem, hogy a dokumentumok között körülbelül 15 géppel írott, tintával aláírt Révész Béla magyarázat is tartozik a gyűjtemény részhez. Ezek a magyarázatok a 30-as évek közepén íródtak, dátum is szerepel mindegyik lapon. Hasonló stílusban ír a levelek történetéről, mint az Adiról szóló könyveiben. Ezek összehasonlítását nem tettem meg, de úgy gondolom, az érdekes kis történeteket, magyarázatokat erős forráskritikával szabad csak felhasználnunk. Révész Béláról néhány gondolatot szeretnék mondani. Az író és újságíró Révész Béla Népszava munkatársa és a Reneszánsz című folyóirat szerkesztője, az Új Színpad egyik megalapítója. 1904-től volt Adi mindennapos barátja éjszakai mulatozásainak, időtöltésének, hangulatjainak tanúja. Pár évvel később ez a szoros barátság meglazul, okait itt nem elemzem. Az eltávolodás ellenére Révész Adi halála után nagy energiával kezd Adi életének megírásába. Stílusa, tájszerű hitelessége lehet, hogy hagy kívánni valót maga után. De az a lojalitás, amivel Adihoz, Lédához, Csinszkához fordul, mindenképp tiszteletre méltó, kis női csukákkal nem is foglalkozik. Akkor, amikor Adi Lajos cseléd a Se Csinszka iránt nincs rokon szemben bátyáról szóló könyvében, jó találkozni egy lojális elfogadó íróval, aki megértést tanúsít nem csak Adi, hanem Léda és Csinszka iránt is. A mai előadásomra készülve kikértem a könyvtárból Révész Bélas Lehullunk az őszi avaron Adi és Léda tragikus szerelmének titkai című könyvét, Práger könyvkiadó Pozsony 1937. Örömmel olvastam az egyik belső oldalon, e könyv 1500 példányának teljes írói jövedelmét Réda síremlékének felállítására adományozom. Végül a Budapest gyűjteményben végzett kutatásról néhány adatot szeretnék megosztani önökkel. A Budapest gyűjtemény anyagát interneten keresztül nem lehet megtalálni. A mostani vizsgálódásomból egyértelműen látom, hogy a versek kritikai kiadásával foglalkozó kollégák nem jutottak el a Szabó Ervin könyvtárba, holott az Adi kutatócsoport, most erről még az egész korai, tehát egy nemzedékkel korábbi kutatócsoportról beszélek, tehát az Adi kutatócsoport, a versek és a levelekkel foglalkozó kutatók nagyon szoros együttműködésben dolgoztak. Mint fenten idéztem, Vitályos megemlíti a 6 vers kéziratot. A 6-os darabszám azt jelenti, hogy a Révésznek levélben küldött versről sem feledkezett meg. Ennek ellenére úgy gondolom, azért nem kutattak a versekkel foglalkozók ebben az intézményben, mert a Budapest gyűjtemény kézirat csoportja nincs a látóterünkben. Bízom abban, hogy ez a számvetés is segít abban, hogy valóban közkincs legyen ez a gyűjtemény rész. Érdekességként említem meg, hogy az irattartóban egy lapon a következő tintaírású feljegyzés olvasható. Használta 1987. 5. hó 7. Vitályos, 1987. 5. hó 22. Vitályos, 1996. november 9-én Hegyi Katalin, 1999. április 16-án Hegyi Katalin, majd 20 év múlva 1919. május 13-ától Hegyi Katalin. Ez sajnos nem csak a gyűjtemény láthatatlan voltára utal, hanem arra is, hogy az Adi kritikai kiadás évtizedek óta több mint fél évszázada nem készül el, és ennek okait fel kell ahhoz tárni, hogy egyszer befejezzék valakik ezt a munkát. Láng József már a 80-as évek elején azt mondta nekünk, hogy a Lajtától nyugatra minden nagy író, költő életművének rég megvan a kritikai igényű kiadása. Kár lenne torzóban hagyni ezt az alapos, nagyon színvonalas munkát, amit elődeink elvégeztek. Köszönöm a figyelmet! Yeah! Nagyon röviden szeretnék három mondatot mondani a Rádai gyűjteményről, ami ugye sajnálatos módon a közelmúltban leégett, és a Rádai gyűjtemény anyagát most átköltöztették a Teve utcába, és ott bérelnek egy raktárrészt, úgyhogy nem tudtuk kutatni most ezt a hagyat, vagy ezt a részét az Adi hagyatéknak. Egyetlen egy levélről tudunk, ez a kritikai kiadásban szerepel, amit Adi Endre Adi Lajoséknak írt 1911-ben, de nagyon fontos szerintem a Vince Géza hagyaték, ami itt található, és amit egyébként Vince Ferenc, a Református Egyetem oktatója nagyon alaposan kutatott és kutat, úgyhogy szerintem 8 év múlva, amikor a fiatalabb kollégáink, sőt a fiatal kollégáink fognak Adi Endrével foglalkozni, és a 150. születésnapra készülünk, nagyon szeretném, hogyha nem feledkeznének meg a Rádai gyűjteményben található a hagyaték részről sem. És akkor most tényleg lelépek. Köszönöm.